Jó, köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, engem Szomár Katalinnak hívnak, a témavezetőm pedig dr. Sárközi Réka. Én a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Buraják Marcellák doktoriskolájának másodéves doktorandusz hallgatója vagyok, építészként, és a kutatási témám a geometria oktatás, illetve a parametrikus tervezés oktatásának az összekapcsolása. Ebből hoznék most egy kis szeletet, ami a digitális oktatásra összpontosít. Itt látható röviden, hogy miről lesz szó az előadásomban. Előző évben szintén volt lehetőségem előadni a konferencián. Az itt elmondottakat foglalnám gyorsan össze, hiszen ez vetíti előre azt, hogy a próba fél évnek a tematikája hogy állt össze. Ez az előző fél évben került megvalósításra, majd ennek a fél évnek a visszajelzéseit is szeretném ismertetni. Aztán kitérnék magáról az oktatásnak a menetéről, illetve a nehézségeiről, valamint utána a továbbhaladás, illetve a tanulságoknak a levonása, és végül egy összegzés következne. Ahogy azt az előző évben elmondtam, nem tudom, hogy volt esetleg valaki, aki akkor is részt vett és hallotta az előadásomat, hogy a geometria oktatás elsősorban az építészeknél ugye nagyon fontos, mint az ábrázoló geometria. Ez annak, amikor én kezdtem, akkor 4 fél éven keresztül tartott, és elég nagy anyagot ölelt át, amit igen nehezen lehetett teljesíteni. Ezt a mostani időkre már jelentősen lecsökkentették, mert nagyon sok diáknak problémája adódott vele, illetve nagyon nehéz volt a számonkérés, úgyhogy ezt a geometria oktatást ezt szépen lassan visszacsökkentették, mindodáig, hogy most már klasszikus ábrázoló geometria oktatás nem is jelenik meg a képzésben, például nálunk itt a Pécsi Tudományegyetemen. A parametrikus tervezés, erről egy mintaépület a bal alsó sarokban látható, ami az én TDK dolgozatomnak az eredménye volt. Maga a parametrikus tervezés az azt jelenti, hogy geometriai utasításokkal vagy matematikai egyenletekkel határozunk meg geometriákat, amiknek a bemenetét dinamikusan tudjuk változtatni a tervezési folyamat során. Ez viszonylag egy új irányzat az építészetben, most már azért egyre több helyen elterjedt, de ez az oktatása az itthon még én úgy gondolom, hogy viszonylag gyerekcipőben jár. Én akkor találkoztam ezzel először, amikor a mesterképzést kezdtem 4 évvel ezelőtt, 2017-ben. Nekünk akkor volt itt a Pécsi Tudományegyetemen egy bevezető fél év, ahol elsőként kaptunk milyen oktatást. Tehát előtte alapképzésben sem és mesterképzésben sem oktattak parametrikus tervezést. Volt lehetőségem más egyetemeken megnézni, hogy hogy oktatják ezt a két tárgyat. Innsbruckban voltam egy rövid tanulmányúton, ahol mind az ábrázoló geometriát, mind a parametrikus tervezést is megfigyelhettem, hogy hogy oktatják. Ott is jelentkezik ez a probléma, hogy a geometriát, magát az ábrázoló geometriát kezdik csökkenteni, ezt a tananyagot ott is, és hogy a diákoknak ott is nagy nehézségeik vannak ezzel a területtel. Úgyhogy ott elkezdték már az itt alul látható programokban, ott konkrétan a Rhino-t használják, tehát egy ilyen szoftveres segítséggel megtámogatni ezt a tananyagot, hogy könnyebben érthető legyen a diákoknak. De van számos más lehetőség is még. Volt itt korábban az egyetemen nálunk Vörös László professzor, az AutoCAD-ben oktatta, de a GeoGebra is szintén alkalmas arra, hogy ezt a geometriai alapokat megadja a diákoknak. És akkor ennek függvényében itt így állt össze a próba fél év tematikája. Magának a tantárgynak a címe az volt, hogy parametrikus modellezés. 4 ciklusra lett osztva ez a fél év. Az elsőben egy általános témabevezetés volt, érdekességeket mutattunk be, korábbi projekteket tárgyaltunk, illetve egy ilyen nagyon rövid, nagyon minimális programozási alapok kerültek bemutatásra, aminek a végén egy hallgatói előadásokat záró számonkérés volt, amit 10 percben kellett összefoglalni, valami a témához kapcsolódó építésziroda, vagy alkotás, vagy installációt. Most aztán következett a második ciklus, ami a folyamatábrák készítésére összpontosított, ezt majd később részletesebben tárgyalom, hogy ez pontosan mit jelent, és szintén ebből volt egy számunk, és a harmadik ciklusban kezdtük el a Rhino-t tanulni. Itt ilyen alap funkciókat néztünk meg, tradicionális görbéket és felületeket, kicsinyítés, nagyítás, érintők, tehát amik ugye az embertudó geometria oktatásban is azért megjelennek, és használjuk őket, csak ugye ezt ott mind kézzel kellett megrajzolni. Itt viszont mindez számítógépes környezetben történt meg, és nyilván ugye mivel a pandémia tette lehetővé, így online. Ennek a számon kérdése az itt bemutatott funkciókból volt, és a negyedik az pedig egy kicsit komplexebb transformációk, textúrák, hálóval való dolgozás, illetve ez a szábdé, ami a különböző szilárdtesteknek az összeolvasztása, illetve azoknak a kezelése. És itt szintén ezekből, amiket bemutattunk, volt egy következő számon kérdés. Ahogy említettem, a folyamatábrák. Azért tartottuk ezt nagyon fontosnak, mert ahogy itt az alsó képen is látható, ez a felület, amit kiragadtam, a Rhino Grasshopper-ből. Igazából ez a Grasshopper-nek a felülete. Ez úgy működik, hogy ebben a Grasshopper kiegészítőben adunk parancsokat, amit a Rhino megrajzol nekünk, és megmutatja, hogy amit itt parancsokat az egyes komponensekkel adtunk, az hogy néz ki, tehát hogy mit csináltunk ezzel. A jobb felső képen látható, ezt szerettük volna megmodellezni, ennek a tetejét. Ez a BMW stadion, aminek a teteje ezek az érintők mentén ki, illetve összecsukható, mint egy lencsének a nyílása. Ezt szerettem volna megmodellezni. És azért volt ez fontos, mert amit én is tanultam még annó 2017-ben, a szerkezeti ismeretek néven, tantár, ott rögtön belecsaptunk a közepébe, és rögtön ezt a felületet kezdtük el használni. Még azt se tudtuk, hogy eszik vagy isszák pontosan ezt a tervezési módszert, és hogy itt pontosan melyik komponens mit is jelent, és nagyon komplex feladatokat kezdtünk el venni, amik persze a tanárnak, illetve nekünk is, most így visszanézve, már eléggé egyszerű feladatoknak tűnnek, de amikor az ember nem is tudja, hogy pontosan hogy is kéne elkezdeni gondolkoznia, akkor azért még nehezen tudja ezeket összeilleszteni. Ezért gondoltuk azt, hogy ez a folyamatábra készítés, ez egy fontos lépés lenne, mert itt logikailag, magyarul megfogalmazva, hogy mik azok a lépések, amik egymást követik, ahhoz, hogy ezt a geometriát létre tudjuk hozni. Ezt szerettük volna, hogy megértsék el elsősorban a diákok, és hogy akkor majd könnyebben fogják tudni kezelni ezt a parametrikus felületet is. Itt magában ebben a felületben, csak így röviden elmondva, hogy az első rész az maga ugye a sokszögnek a létrehozása. Ezeken a csúszkákon lehet állítani egyrészt a sugarát, valamint az, hogy hány szögű legyen ez a sokszög, megkerestük a csúcspontokat, a csúcspontokat összekötöttük, létrehoztuk az egyes ilyen kis háromszögeket, amiket eltoltunk egy érintő mentén, amiket ugye itt említettem az elején, majd ezt sokszoroztuk. És ugye itt is ugyanezt vettük, tehát először létre kell hozni a háromszögeket, sokszorozni kell őket, és aztán meg kell csinálni az eltolást. Tehát magát ezt a logikai sorrendet szerettük volna, hogyha először megértik a diákok, és aztán megyünk át ebbe a felületre, hogy hát hogy könnyebb nekik megérteni és kezelni. Itt egy másik példa, amit az órákra készítettem. Igyekeztem olyan épületeket választani, amik alapjában véve is parametrikus úton lettek megtervezve, illetve vagy meg lehet őket csinálni úgy is. És itt szépen folyamatra végigvettük azt, hogy melyik lépéssel miket hozunk létre, hogy így aztán később, amikor bekerülnek ebbe a felületbe, akkor már tudják ők is, hogy mit kell keresniük nagyjából, hogy tudnak majd haladni lépésről lépésre. Ez volt a legfontosabb része a fél évnek, azért is emeltem ki ezt. De a visszajelzések elég érdekes dolgot mutattak. 17 tanuló volt, aki részt vett ezen a szabadon választható kurzuson, és ebből sajnos csak 7-en töltötték ki a kérdőívet, amit összeállítottunk. Ezeket szeretném most röviden ismertetni. Ugye, említettem, ez a szerkezeti ismeretek tantárgy, ez volt nekünk is, amit mi hallgattunk, és itt azt kérdeztük meg, hogy hallgat-e párhuzamosan ezt a tantárgyat. Ugye a többség látható, hogy igen, illetve van, aki már előző fél évben ezt a tárgyat ezt abszolválta. Azt is megkérdeztük, hogy szerintük mi lenne a jobb sorrend. Tehát, hogy maga ez a parametrikus modellezés tárgy, amit ugye én oktattam ezen a folyamatábrás résszel, hogy ez megkönnyítette az ő tanulásukat, és így könnyebb lett nekik ezt a szerkezeti ismereteket, vagy hogy ők így logikailag mit látnak jobban, hogy mi lenne jobb a sorrendben. És nagyon érdekes, hogy eléggé megosztotta a hallgatókat, mert nem tudom, én arra következtettem volna, hogy azért valamelyikre mégiscsak többségi válasz fog érkezni, ugyanakkor valószínű, hogy ez nagyon a diákoknak a beállítottságától függ, hogy melyik tárgy után lenne jobb a másikat meghallgatni. Aztán a következő, hogy ugye megkönnyítette, a többség azt mondta, hogy nem. Úgyhogy ennek függvényében valószínű, hogy ennyire nagyon részletesen venni ezt a logikai fölépítést nem szükséges. Ugyanakkor, mivel van, aki számára pedig megkönnyítette, érthetőbbé tette, úgy tűnik, hogy mégsem kell teljesen kivenni a tematikából. A többségnek nem volt előismerete ebből a két programból, így ugye teljesen új alapokkal indult ez úgymond a kísérlet szempontjából, hogy tényleg megkönnyítette vagy nem, így elég jó arányt adott. Lehet, hogy azok, akik már hallgatták korábban, is volt erre rálátásuk, ők voltak azok, akik azt mondták, hogy nem volt erre szükség. Megkérdeztük azt is, hogy mennyire tartották hasznosnak a kurzust. A többség azt mondta, hogy igen, de azért itt is eléggé megosztóak a vélemények, és eléggé érthetőnek is találták azért a tananyagot. Viszont a számon kéréseket, azokban is megosztott a vélemény, úgyhogy összességében véve én azt tudom elmondani erről, hogy engem megleptek ezek a válaszok, nem ezekre számítottam. Közben éreztem azért, hogy vannak kérdéseik, és nem mindent értenek, hogy például ezeket a folyamatábrákat miért szükséges ennyire nagyon erőltetni, de nyilván ebből tanul az ember, hogy így visszajelzéseket kér. Az online oktatásban nekem azért elég sok kérdés maradt ebben. Most ugye pont az előző szekció végén nagyon pozitív visszajelzéseket hallhattunk erről az online oktatásról. Nekem ettől egy kicsit árnyaltabb, illetve negatívabb talán a véleményem, mert egyrészt ugye lehet, hogy nem ugye ez felsőoktatás, itt azért a munkaeszközöknek a hiánya, ugye itt mivel egyrészt ez a Rheingold szuperkurzus, mert alapjában véve megosztja a képernyőt, ezért így az online oktatás során két kijelzőre mindenféleképpen szükség van ahhoz, hogy az ember tudja követni azt, hogy mi történik az órán. De ez ugye nem mindenkinek adott esetben például nálam sem. Mint oktató nekem erre nem volt szükségem, és persze az egyetem biztosította volna, de diákoknál azért szerintem nem mindenkinél elvárható az, hogy ez rendelkezésére álljon. Valamint a szoftveres háttér, hogy ugye ezt egész telepíteni kell, az oktatási verzió az 3 hónapra biztosított csak, míg ugye az egyetemen pedig minden gépen elérhető, és ott mindenki ugyanazt használja, úgyhogy ilyen szempontból ez is egy nehézséget okozott, valamint amikor előadások során valamilyen videón szerettem volna valamit szemléltetni, akkor problémák voltak a megosztással, vagy a program szempontjából, vagy az internet szempontjából, ez nem teljesen tiszta számomra, de mindenféleképpen nehézségeket okozott. Illetve az, hogy mennyire voltak jelen az órán, és mennyire figyeltek, ezt ugyanúgy nehéz számon tartani, mert mint ahogy például most is ki van kapcsolva a többségnek a kamerája, nyilván azért, hogy az előadás minősége minél jobb lehessen, így ők is ugye kikapcsolták a kamerát, és sokszor ugye ennyiben a hang is ki van kapcsolva. Nagyon nehezen válaszoltak vissza, volt, hogy úgy jelentkeztek be, hogy egy embernek a gépén jelentkeztek be, és még másik 3 vagy 4 ember volt a szobában, Bár én igyekeztem az órai munkát ugye visszakérni utána, záros időn belül, de azért mégiscsak úgy gondolom, hogy könnyebb úgy ellenőrizni, hogy mindenki figyeli és követi a tananyagot, hogyha ott van velem egy teremben. A tanulságok így magából a fél évből is, illetve a számonkérés, vagy a visszajelzésekből, ugye az, hogy a folyamatábrákra ezek szerint még sincsen akkora szükség, viszont arra, hogy a különböző programokat, esetleg újabb szoftvereket, mint például a Rhino, vagy a 3DS Max, vagy Cinema 4D, ezeket megtanulják, ezekre valószínűleg sokkal nagyobb szükségük lenne. Ezekben is meg lehet tanulnia a geometriákat, például ugye a Rhino azon alapszik, mint a Morzs ábrázolás, amit kézzel is tanultunk annól az egyetemen, hogy lehet látni az oldalnézeteket, felülnézetet, és aztán közvetlen megmutatja azt is, hogy néz ki 3D-ben az, amit látunk felül- és oldalnézetben is. Ez a digital sculpting és fluid geometry, ezekre ugyanúgy szükség van, ezek a jövő igazából, és ezekből is ki lehet indulni, amikor valami parametrikus formát szeretnénk létrehozni, illetve ugye a fluid geometria az igazából már az eredménye is. Tehát maguk az alapgeometriáknak a megtanítása, illetve a 3D modellezőknek a minél szélesebb rálátása az lenne, amit valószínűleg igényelnének a diákok. Ennek függvényében persze a félév ütemezése jelentősen változna. Valahogy arányait tekintve így kellene, hogy összeálljon. Megtartani egy kis szegmensében a folyamatábráknak a használatát, és ezeken keresztül egy komplex feladatokat megnézni, tehát hogy megnézni, mint hogy most az előbb is bemutattam ott ennél a BNG stadionnál, hogy megnézni azt, hogy mi a folyamatábra, hogy az hogy épül fel aztán a parametrikus tervezés, tehát a parametrikus programban is, a szoftverben. Illetve ezeket az alapgeometriákat mindenféleképpen fontos továbbra is bent tartani, mert ugye a parametrikus formák nagyon sokszor, illetve hát minden esetben valamilyen alapgeometriára vezethetőek vissza. És hogyha maga az ábrázoló geometria kimarad a frissen jelentkező építészeknek a tanulmányaiból, úgy elég nagy hiányosságaik lehetnek térlátás szempontjából is, illetve nem fogják érteni, hogy bizonyos geometriák hogy alakulnak ki. És a fél év második felében pedig lecsökkentve az egyes szegmenseket, amikre figyelni kell, kettő, vagy esetleg akár csak a Rhino-t, vagy akár csak egy olyan 3D modellező szoftvert alkalmazni, ahol szilárd testekkel tudnak dolgozni, az alap transformációkat meg tudják csinálni benne, és az alapján tudják aztán eldönteni, hogy kinek melyik az, amelyik szimpatikusabb, kinek melyik logikája, felépítése a programnak az egyszerűbb, és azt melyiket szeretné jobban használni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bármi kérdés van, arra szívesen válaszolok, természetesen írásban.